Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És most egy kicsit a James Webb űrtávcsőre vissza fogunk térni, hiszen beszélgettünk már róla korábban Kis Lászlóval, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, aki most itt van velünk. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát azt letudósítottuk, és nagy örömmel térünk vissza a témára, hogy kinyílt, működik. Azóta mit csinált a James Webb űrtávcső?
Hűlt, tetszik, nem tetszik, ez egy nagyon türelmi játékra emlékeztető dolog. Ugye a James Webb infravörös, azaz a hősugarak tartományában mér nagyjából fél és 28 mikronos hullámosztag között. A hallgatóink teste az 10 mikronos hullámoszon világító fáklyaként észlelhető infravörös kamerákkal. Na most, hogyha ilyen hullámhosszakon akarunk mérni, akkor nagyon fontos az, hogy az maga az eszközünk az ne világítson. Tehát, hogyha mit tudom, 10-20 mikronos hullámhosszakon, ahol a hideg univerzum, a keletkező csillagok, meg a nagyon távoli univerzum, az infravörösbe eltolódott spektrumú galaxisok fényét akarjuk vizsgálni, akkor bizony az eszközünknek nem szabad világítani, ugye? Ha nincs kellene lehűtve az eszköz, akkor az olyan, mint egy optikai távcső, az valójában egy lámpából lenne megépítve, vagy egy világító reflektorból. De a lényeg az, hogy most már a hetedik komissziós fázisban, vagy hetedik előkészleti fázisban van egy nagyon komplikált türelemjáték a James Webb-nek az összerakása. Az optikai beállítás az nagy rész befejeződött, de még most is folyamatosan mennek az iterációs lépések, megnézik, hogy javítanak, tekergetnek rajta innen-onnan. Ami nagyon fontos mérföldkő volt talán múlt héten, a leghidegebb eszköz, a Miri műszer elérte a 6 kelvines, mínusz 267 Celsius fokos hőmérsékletét, ahol egy ilyen folyékony héliumos hűtőberendezéssel tovább hűtik, mint a különben az egész eszköz. Ugye azt kell érteni, azt kell látni, nem leszek már nagyon hosszú, hogy ugye maga a távcső egy nagyon különleges konstrukció, egy teniszpálya méretű árnyékoló ernyő mögé van bedugva. És legtöbb eszköz a fedélzetén, maga a tükör, az egy távcső tartó berendezés, és a 4 műszer közül 3 számára elegendő lehűlni az űr hidegére. Na most ez a viszont, hogyha van egy eszközünk, ami a földről elindul földfelszíni hőmérsékleten, kirakjuk az űrbe, berakjuk egy ilyen teniszpályányi árnyékoló mögé, akkor az bizony hónapokig eltart, mire lehűlnek az üzemi állapotra. A James Webb-nek van egy nagyon jó honlapja, lehet nézegetni, hogyan hűltek a dolgok. Bizony az első 90 napban még jól láthatóan hűltek a dolgok. Az első kép, az első tudományos ilyen first light, tényleg teljes értékű kép, én szerintem június-július környékén előbb nem lesz még.
Ugye azért talán nehéz megérteni, mert úgy gondolunk az űrre, mint egy hideg helyre, hogy akkor miért nincs az, hogyha oda berakunk valamit, akkor az lehűl hirtelen, csak ennek a fizikája egy kicsit más.
Mert süt a nap, bocsánat, tehát ugye az az oldal, ami a nap felé néz, itt van nagyon jó NASA honlap, az az oldal, most talán főleg a metrikusra váltak, és nem Fahrenheitra kezdek el beszélni, az az oldal, ami a nap felé fordul, most jelenleg a legkülső régió az 51 fokos, ott még mindig is nekünk is melegünk lenne, hogyha nem fulladnánk meg az űrbe, de hát megfulladnánk. Aztán van 14 fok, a túloldal az mínusz 231 és 236 fokos, egy ilyen 4 rétegű hűtő van, aminek van meleg oldala, meg hideg oldala, és maga a távcső az a hideg oldali mínusz 236 fokos hőmérsékletet vette föl. Mert süt rá a nap. Hát ilyen egyszerű a
süt rá a nap, és ugye nem is feltétlenül van, nincs olyan közeg, ami át tudná adni, el tudná vezetni a
hőt. Hát kisugározza, így van, tehát passzív kisugárzásos módszerrel történik a dolog. Kiraktuk a vackot, széthúztuk azt a királyi többes a világ összes csillagásza, meg űrmérnöke, tehát széthúztuk a teniszpályányi hűtő árnyékoló valamit, és akkor várjuk, hogy kisugározza passzívan a saját hőjét, és ez bizony eltartott a 80-90 napig. Tehát még mindig türelmet kérek a
földszágot, okay.
Az első
tűkön ülünk, hogy mikor lesz már.
De egyébként ez a másik dolog, ami talán így a sci-fi filmek és az ilyesmi miatt benne van az emberekben, az, hogy hát itt van ez a teniszpálya méretű árnyékoló cucc, ez nem tud megrongálódni, nem repkednek arra mindenféle törmelékek, meg ilyen kis aszteroidák, és akkor így...
Hát kis kövek biztos, hogy röpködnek, és egy kellően hosszú idő után nyilvánvalóan lesznek rajta pici. Hát még a kanadaiaknak volt egy MOST nevű űrtávcsöve, az egy ilyen kis, talán 6 centis vagy 8 centis kis icipici dolog volt, egy koffer méretű űrteleszkóp föld körüli pályán, aztán kb. 3 év után megjelentek olyan fényességmérési adatok, amit úgy lehetett értelemezni, egy mikrometeorit kilukasztott a koffert, és a föld bevilágít a távcsőre, hát szívás. Tehát nyilvánvalóan van ilyen.
Ezt nem lehet felküldeni egy űrhajóst, hogy kinyomja púrhabbal?
Hát erre nem lehet, az nagyon messze van.
Vicceltem, vicceltem.
Erre az én szemre sajnos nem lehet. Én szívesen elrepülnék másfél millió kilométerre. Még dolgozgatnék is, hogyha lehetne, de ez akkora nagy költséggel járna, hogy ez jelenleg nem opció. Később se lesz.
Mi van még, ami most lázban tartja a csillagászokat, esetleg olyan hír, ami nem jut el az átlagemberhez?
Teljesen egyértelműen a napunk, a mi központi csillagunk. Most ma reggel is egyik kollégámnak az irodájából, még csak is nyitottuk az ablakot, lusták voltunk, egy távcsőven át megnéztük a napkorongját. 3 vagy 4 nagy napfoltcsoport látható. Igazából megfelelő fénycsökkentéssel, de tényleg ez nagyon veszélyes, tehát senki ne csinálja, aki nem ért, hogy hogy lehet megfelelő csökkenteni. Szabad szemmel a napban nézve is lehet látni. Ezek nagyon nagy méretű napfoltok. Ugye a nap kezdi érezni, hogy 2025-re várjuk a nap következő naptevékenységi maximumot. Ugye múlt héten volt 2 olyan nagyobb fler is, olyan nagyobb kitörés, aminek aztán a korona kidobódása elérte a Földet, tehát az egyiknek elérte a Földet. Ugye mágneses viharok történnek ilyenkor, az alacsony frekvenciájú rádiókommunikáció kiesett, akár órákra, ugye Dél-Kelet-Ázsiában és Ausztráliában múlt héten 2-szer is volt 1 órányi kiesés, az alacsony frekvenciás, 30 MHz alatti frekvenciákon a rádió kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen az űridőjárás az most úgy elkezdett nagyon érdekessé válni, és ez különösképpen számunkra azért is érdekes, mert ugye 25-ben lesz a nap nagyon aktív, ahogy kinéznek a dolgok jelenleg. 25-ben szeretne az emberiség újra visszatérni az Artemis programmal a Holdra, 25-ben szeretnénk magyar űrhajóst fölküldeni a nemzetközi űrállomásra. Tehát, hogy odafönt mi történik a földmágneses térnek a védelme alatt nemzetközi űrállomás, a földmágneses tér védelmén túl a Holdon, hely az anyja nunáját, már bocsánat a szakkifejezésért, ez sokakat izgatni fog. Mert azért nem mindegy, hogy most bombáz minket a nap, igen, nagy energiájú fotonokkal és töltött részecskékkel, vagy sem.
Na most kis úr, tessék, ezek azok a napfoltok.
Igen, de ebből adódik a kérdésem, hogy azért itt a magyar sajtó, meg a nemzetközi sajtónak van egy óriási felelőssége, mert lehet szenzációhajász szikkeket adni, hogy napkitörés és visszalő bennünket a középkorba, mert a emberiség elektronikus rendszerei nincsenek felkészülve a napkitörés hatásaira. Itt mi az igazság? Tessék megnyugtatni, vagy megijeszteni bennünket?
Nem. Pont ezért is akartam, hogy erről is beszéljünk, mert igen, nagyon nagy a tendencia a szenzáció hajház címekre, meg amikor az ember bonyolult dolgokat mond, aztán leegyszerűsítik 3 szóra, például most múlt héten éppen egy ilyesmit éltem át magam is, amikor azt adták a számba, hogy nem létezik előrejelző rendszer.
Aha.
Pontos előrejelző rendszer nem létezik. Azért a napfizikusok, űrfizikusok nagyon sokat dolgoznak azon, hogy a nap friss megfigyeléseiből megpróbálják kitalálni, hogy most lesz kitörés, lesz koronakitörés, lesz mágneses vihar vagy sem. De azért nem, azt nem lehet mondani, hogy nincsen előrejelzés, csak még egyre nagyon pontatlan. És azért dolgoznak rajta. Amit érteni kell, a kis valószínűségű, de nagy hatású eseményeknél a kockázat az lehet magas úgy, hogy 50 évig nem történik, nem következik be egyszer sem. Mondok egy másik példát, nem csillagászatból. Magyarországon lehet tudni, hogy átlagosan 50 évente van egy 5-ös, 6-os erősségű földrengés. Utoljára 56-ban volt, 66 évvel ezelőtt, egy relatíve nagyon, most meg nem mondom pontosan, ahol talán 5,6-os, egy erős földrengés, ami pusztította a házakat. A magyar szeizmológus közösség már évek óta úgymond várja a következő nagyot, és hát nem tudják előrejelezni. de az egy ritkán bekövetkező, de akkor nagyot szól. A napunk is az űridőjárás kapcsán vannak olyan hatása, amelyek folyamatosan például módosítják a nemzetközi űrállomás pályáját. Uh-huh. Az, hogy mikor, mennyit kell korrigálni a pályát, hogy följebb menjen, hogy ne zuhanjon be a földi légkörbe, az nagyon erős függvénye a naptevékenységnek, de ez itt lenne a Földön, minket nem nagyon igaz. De néha előfordulhat az, ez egy ilyen megint csak néhány évtizedenként, hogy egy bazi nagyot pök ránk a nap, csúnya szóval élve, és olyankor egy olyan mágneses vihar ide érkezhet, ami mondjuk adott esetben igen, akár a GPS műholdjelek pontotlanságát okozhatja, akár a áramszolgáltatásban okozhat fennakadásokat, nagyon nagy, főleg északi vagy déli vidékeken, ahol laknak emberek, hát délen nem nagyon laknak, de északon viszont igen, tehát a sark vidékek környékén. Tehát ezt helyén kell kezelni. Ez itt Magyarország szélességén sokkal kisebb hatás, mint mondjuk Norvégiában, vagy Finnországban, vagy Kanadában, vagy Alaszkában, vagy Szibériában.
Na de erre azt mondják, hogy azért lesz világméretű, mert hogy az elektromos hálózatot kiüti, és akkor nem csak a GPS, nem. Hanem hogy akkor nem lesz, tehát hogy károsodnak a hálózatok, az erőművek, a számítógépes hálózatok.
Nézzétek, vagy nem tudom, tegeződünk.
Nagyon jó, tegeződtünk.
Hát, megtiszteltetés lenne, de hát mi nem ajánlatunk ilyesmit.
Tehát ugye a helyzet az, hogy egy mágneses tér itt jön a napból, meglöki a föld, jönnek a töltött részecskék, a föld mágneses tér kap egy nagy rugást. Talán még emlékeztek fizikából, van egy olyan kísérlet, hogy elhúzunk egy mágnest a drót fölött, és akkor abban áramlöket keletkezik, és akkor fölvillan a lámpa. Tehát igazából, amikor a földmágneses tér kap egy rugást, és egész globális szinten egy kicsit átrendeződik, akkor a hosszú drótokban távvezetékek, ott igenis áramlöketek keletkeznek, amelyek a biztosítékokat képesek kiégetni. Annak idején volt a 19. században egy nagyon nagy ilyen kitörés, akkor még csak távíró dolótok voltak, de ott például feljegyezték, hogy egy nagy napkitörés, az egyszerű volt az elmúlt 150 évben összesen, hogy akkor az fölgyújtotta a távirányítókban a papírokat. Uh-huh. Mert akkor a áramlöket keletkezett, hogy ilyen nagy sziklák és szikrák jöttek létre, és ilyen elektromos eredetű tünet okozott a mágneses vihar. 150 év alatt egyszer. De ezt nem tudjuk megmondani, hogy holnap után nem lesz-e ilyen. Tehát ez a probléma ebben az egészben, hogy bizonytalan. Tehát kis valószínűséggel bekövetkező, de ha bekövetkezik, akkor nagy hatású. A kettő szorzat adja ki a kockázatot. Erről tudni kell, érteni kell, félni nem kell semmiképpen, mert ma már azért vannak olyan előrejelzések, amikben mondjuk így azt, hogy az ilyen nagy viharten egy-két nappal már azért előre tudni fogjuk. És igazából akkor, hát más nem, akkor vegyenek elemeket, meg mit tudom én, de még egyszer Magyarország szélességén ennek sokkal kisebb a hatása, mint mondjuk magasabb földrajzi szélességeken, közelebb a mágneses pólusokhoz. Mert a földmágneses tér véd minket, és igazából a napból érkező részecskéket, meg a mágneses hatások is ott erősebbek az északi és a déli mágneses pólus környékén.
Igen, azt akartam csak mondani, hogy és említetted, hogy érdemes, ha valakinek megfelelő eszköze van, meg szaktudása az, hogy megnézze ezeket a napfoltokat, akkor ezeket meg lehet nézni.
Hát most valami szép már, bocsánat, olyan szép, tehát szájtátva néztem most egy fél órával ezelőtt a kollégám irodájából, de nagyon szép
volt. De jó nagyok ezek, tehát ezek ilyen...
Hát a földünknél is jóval nagyobbak, aha, ezek sokkal-sokkal nagyobbak, mint a földünk. És tényleg, ha napnyugta, akkor már sűrű levegőn át él, az ember akár észre is veti, az nem madárcsapat, hanem most van három nagy folt a napon, aha, a nappol csoportok alakjában, ha pedig van spéci naptársaság, akkor annyi mindent látod, hogy egész nap elnézegetheti a helyet, hogy dolgoznak.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor visszatérünk majd ezekre is, és a James Webb-re is. Oké, okay. Köszönjük szépen.
First Light nyáron lesz, szívesen.
Köszönjük. Nagyon jó munkát kívánunk akkor.
Szívesen, köszönöm.
Kis Lászlóval beszélgettünk, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.